Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a testvéreket a videóránkon. Ma este a 479-es számú dicséretünket fogjuk énekelni. Most az elején az első versszakot indítani csodálatértől.
Innítaníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts. Indítsd be szívemet, gusztoljam te neked, gyűjteni nekeket, kérni taníts.
Köszönjük, el is imádkozzunk. Megyünk édesetlen, amikor eléd állunk, annyi mondani valunk van, szeretnénk megvallani neked, hogy milyen nagynak és milyen szeretőnek ismerünk téged, és hogy ez a tudás, ez az ismeret mennyire betölti a gondolatainkat, a lelkünket, hogy te vagy, ami legfőbb örömünk. Uram, szeretnénk elmondani neked azt is, amiért hálásak vagyunk neked, annyi mindent tettél értünk, és az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy velünk voltál otthonunkban, munkánkban. Köszönjük, amikor a családunkkal, a barátainkkal beszélhetünk. Köszönjük, hogy te gondoskodsz az egészségünkre, annak megőrzésével, az oltásokkal. Uram, szeretnénk elmondani neked azt is, amiben bűnt vagy hibát követtünk el az elmúlt napokban. Uram, belátod, hogy sokszor mennyire illetlenek vagyunk, sokszor mennyire úrrá lesz rajtunk a félelem, vagy a tehetetlenség. Kérünk, Uram, bocsáss meg nekünk ezért, bocsáss meg, hogy ezzel fájdalmat okozunk neked és másoknak is. Tudunk, ami kérésénket is szeretnénk megfogalmazni előtted, úgy szeretnénk másra is a te igéltán elmegülni és megtapasztalni annak magával ragadó helyét. Köszönjük, hogy mindig van számunkra szabad üzenetet. Kérjük, hogy a lelked segítsen bennünket abban, hogy ezt másra is megérthessük és szívünkbe fogadhassuk. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való találkozás az sosem múlik el nyom nélkül. Arra kérünk téged, hogy ma is segíts nekünk, kapjunk vele szívvel, lélekkel találkozni. Péter második levelének a befejező részét, a harmadik fejezetet fogjuk olvasni. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásatokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak,
akik mindenből hújtűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévégései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Péter második levelének a végén a jövőre emeli az apostol a tekintetünket. Azt olvassuk, elsősorban azt tudjátok meg, mi történik az utolsó napokban. Hát mi történik az utolsó napokban? Sok mindent olvasunk erről a Bibliában, de itt ezen a helyen Péter két dolgot emel ki. Az utolsó napokban az emberek mindenből gúny tűznek. Ez az első gondolata. Amikor körülnézünk, és meglátjuk, hogy hogyan beszélgetnek akár csak az ismerőseink is a számunkra fontos dolgokról, és ezen túlmenően azt látjuk, hogy a médiában is mi jelenik meg, akkor azt gondoljuk, könnyen gondolhatjuk azt, hogy ezek az idők elérkeztek. Valóban az utolsó napokat éljük, hiszen az emberek szinte mindenből gúnytűznek. Gúnytűznek egyrészt a hitből. Ezzel kapcsolatban már ebben a levélben is olvasunk arról, hogy némelyek odaálltak a hívők elé, és feltették nekik a kérdést, hogy hát mi változott a teremtés kezdete óta? Semmi nem változott. Nem lesz itt olyan, hogy Jézus visszatérése, meg utolsó ítélet. Erre nem kell számítani. Ha ma körülnézünk, azt látjuk, hogy a hitből nagyjából ugyanilyen mértékben gúnytűznek az emberek. Ami számunkra fontos, Isten, mint teremtő Úr, Jézus Krisztus, mint ami megváltunk, a Szentlélek, mint ami megszentelünk, az nekik nemhogy nem jelent semmit, de szinte számon kérnek bennünket érte, hogy miért hiszünk ilyen dajka mesékben. Vannak, akik ezt kicsit visszafogottabban teszik, hogy ne fájjon nekünk annyira, mások nagyon durván viccet csinálnak ebből. Hadd emlékeztessek arra, néhány hónappal ezelőtt az egyik magyar internetes oldalon megjelent egy hosszú, ám de annál gúnyosabb cikk azzal a szobor együttessel kapcsolatban, ami itt Újpesten felállítatott a baptista és az evangélikus templom közötti téren, és ebben a cikkben arról ír a szerző, hogy ami megváltunk, egy csiga megváltó, mert hogy ez a szobor őt egy csigára emlékeztette, és ez a csiga megváltó a nyálával mossa el a világnak a bűneit. Hát ennél kegyetlenebbül beletaposni hívő embereknek a lelki világába egy ilyen jól kitervezett gúnyolódással elég nehezen lehetne ennél durvábbat elképzelni. De azt látjuk, hogy nem csak a hitből űznek gúnyt, amire Péter példát is hozott, hanem gúnyt űznek a nemzetből, mintha az nem lenne fontos, minthogyha Isten azáltal, hogy minket magyaroknak teremtett volna, ne lett volna semmiféle célja, ez csak valami véletlen dolog. Gúnyt űznek a családból, bármit nevezhetünk családnak, sőt ez nem fontos, hogy egyáltalán családban éljünk. Gúnyt űzünk az embertársból, mind abból, amit mond, ami neki fontos. Tehát ez az utolsó napok egyik jellegzetessége. A másik jellegzetességről pedig így szól Péter, kívánságaik szerint élnek. Minden időben voltak emberek, akik a kívánságaik szerint éltek. Mégis, ha megnézzük a történelemnek a menetét, nagyjából felfedezhetünk egy olyan mintázatot, hogy a felelősségvállalás nagyon hosszú ideig az emberek számára egy alap dolognak számított. Úgy nőttek fel, hogy tanították őket a felelősségvállalásra. A szüleik otthon munkát adtak nekik, ezért te vagy a felelős, végezd el. Az iskolában felelősséget vállaltak a tanulmányaikért, később a munkájukért, az új családjukért, mindenért, amit mondtak és tettek. És ha valami hibát követtek el, akkor számon lettek érte kérve. Manapság azt látjuk, hogy az emberek hárítják maguktól a felelősséget. Kimondtam valamit, rosszul mondtam, nem számít, elfelejtjük. Valamit rosszul tettem, kit érdekel, nem az én problémám. Másnak baja lett belőle, ez van. És miután a felelősség egyre jobban eltűnik ebből a világból, mi marad helyette az embernek a puszta kívánsága? Ezt szeretném elérni. Ettől érzem jól magam, akkor ebbe belemegyek. Erkölcsi szempontok engem nem kötnek. Tehát az utolsó napokról ezt írja Péter. Sok mindent lehetne mondani. Jézus maga is mondott dolgokat arról, hogy mi várható konkrétan, de Péter itt kifejezetten az emberi jellemről beszél, és így foglalja össze, hogy mindenből gúnyt űznek, és kívánságaik szerint élnek. Nem tudom, hogy konkrétan az utolsó napokban élünk el. Mindazonáltal, amit Péter elmondott, az elég erőteljesen tapasztalható jelenleg. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit erőteljesebben, mint korábban a történelmünk során. Hát ebben a helyzetben a hívő emberek úgymond vigasztalásra szorulnak. Nagyon sokszor megyünk oda Isten elé imádságban, és megkérdezzük tőle, hogy miért, Uram, miért kell ilyen világban élnünk? Miért nem ér semmit az, amit mondunk, vagy ahogy élünk? Miért nem tudjuk meggyőzni általa a többieket? Meddig kell egyáltalán egy ilyen világban élnünk? És mikor fogsz újra előlépni, hogy mindez megváltozzon? Nagyon sokszor ezekkel az érzésekkel járulunk Isten elé. És Péter ebben a fejezetben nagyon sok vigasztaló üzenetet elmond számunkra, ami egyenesen az Úrtól jön. Hát mik az utolsó napokban élő hívők számára a vigasztaló üzenetek? Az egyik ilyen üzenet, hogy Isten türelmes hozzánk. Nem késlekedik, hanem türelmes hozzánk, mert azt akarja, hogy így olvassuk, mindenki megtérjen. Ez a kifejezés, hogy mindenki megtérjen, talán egy kicsit félreérthető, mert lehet úgy érteni, hogy minden egyes ember ezen a világon. Tehát tudjuk, hogy nem volt olyan időszak ennek a világnak az életében, amikor mindenki hívő lett volna. Sőt, ahogy halad előre az idő, azt látjuk, hogy arányait tekintve még kevesebben vannak azok, akik Jézus Krisztus útjára lépnek. Maga Jézus mondta a következőt, de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Magyarul Jézus tudta, Isten tudta, hogy ahogy halad előre az idő, nem egyre többen lesznek hívők, hanem arányait tekintve egyre kevesebben. Éppen ezért ez a kifejezés, hogy mindenki megtérjen, egészen biztos nem vonatkozhat minden egyes emberre, aki erre a világra megszületik. nagyon fontos látnunk a szövegösszefüggést, ugye így mondja Péter, az Isten türelmes hozzátok. És ebben a kontextusban kell a mindenki kifejezést is értelmezni, közületek mindenkihez türelmes az Isten, mert azt akarja, hogy megtérjen. Hát ki ez a hozzátok? Péter a maga leveleit úgy írta, hogy pontosan tudjuk, kik ezek a hozzátok. Az első levelének első versében kiválasztottaknak nevezi ezeket az embereket. A második levelének első versében pedig így utal rájuk, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Az üzenet tehát úgy foglalható össze, hogy Isten azért vár, és azért nem küldi még vissza Jézus Krisztust, mert azt akarja, hogy mindenki, akit ő kiválasztott, megszülessen, és eljusson az üdvözítő hitre. Amikor ez megtörténik, akkor immár semmi nem fogja visszatartani őt attól, hogy visszaküldje Jézust erre a földre, ítélni élők és holtak fölött. Ez egy nagyon komoly vigasztalás. Az üdvösség nem a mi kezünkben van, hanem Isten kezében van, és az ő választottai egészen biztos, hogy el fogják nyerni ezt az üdvösséget. A másik vigasztaló üzenet úgy szól, hogy ha bár Jézus eljövetele a mi szemünk szerint még késik, vagy a mi gondolataink szerint még késik, de ez egy bizonyos dolog. Az ítélet nem fog elmaradni. És itt ítélet alatt nagyon sokszor valami kegyetlen dologra gondolunk, de hívő emberekként tudhatjuk, hogy minket ez az ítélet nem fog kellemetlenül érinteni. Számunkra ez egy felmentő ítélet lesz, sőt, amikor Jézus visszajön, akkor végre átéljük a helyreállításnak az örömét. Ebben a világban nagyon nem úgy működnek a dolgok, ahogyan azt Isten eredetileg elképzelte volna. Mi, akik Jézus Krisztussal élünk, akik azt tartjuk jónak, amit ő jónak tart, akik valahol lélekben már megtapasztaltunk valamit abból, hogy milyen az igazi élet vele, milyen az ő általa rendelt életnek az öröme, körülnézünk és azt látjuk, hogy mekkora összevisszaság van. Számunkra az ítélet napja azt is jelenti, hogy Jézus jön és mindent helyre. Ami igazságtalanság ebben a világban megesett, azt ő igazságosan fogja ítélni. Óriási dolog, hogy végre valami nem tovább romlik, hanem helyre áll. Egy harmadik vigasztaló üzenet, hogy ez a korszak, amiben élünk, ez hozzájárul a megszentelődésünkhöz. Isten meg akar szentelni bennünket, amikor szenvedést látunk, amikor nyomorúságot látunk, akár lelki, akár fizikai értelemben, arra az emberek többsége azt mondja, hogy ennek az ég egy adta világon semmi értelme nincs. Az, hogy velem rossz dolog történik, az kizárólag kellemetlen, akadályoz, elveszi az örömömet, semmire nem jó, jussunk túl rajta, és majd utána jön a lényeg. De hívő emberekként mi tudjuk, hogy Isten számára nincsen olyan, hogy véletlen. Ha ő ad nekünk egy nyomorúságosabb időszakot, azzal is célja van. És a szenvedésnek nagyjából úgy lehet összefoglalni a célját a hívő emberek életében, hogy ez a kohó. Isten így akar teljes mértékben megtisztítani bennünket a bűntől. Tudjuk, hogy Jézus vére az, ami megtisztít. Mi már jogilag tiszták vagyunk az Isten előtt. Ugyanakkor az óemberi természet még mindig ott él bennünk. És hogyha Isten úgymond elengedné a kezünket, akkor ez az óemberi természet átvenné fölöttünk az uralmat. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy amikor könnyebb a sorunk, akkor valóban nincs semmi gátja annak, hogy eluralkodjanak rajtunk a bűneink. De amikor valami nehézség ér bennünket, akkor arra vagyunk kényszerítve, hogy oda menjünk Isten elé. És imádkozzunk, szüntelenül imádkozzunk, és megvalljuk, hogy Uram, én önmagamban nagyon kevés vagyok. Én azt látom, hogy önmagamtól csak elbukni tudok, és kérlek, segíts rajtam. És amikor ilyen módon hozzá vagyunk szoktatva arra, ahhoz, hogy Jézushoz menjünk napról napra, azt fogjuk tapasztalni, hogy átalakul a gondolkozásunk, átalakulnak az érzéseink, átalakulnak a döntéseink, és ez maga a megszentelődés. Amikor Isten ránk néz, akkor már nem csak azt látja, hogy folyamatosan csetlünk, botlunk, hanem hogy olykor már fel is tudunk emelkedni, és meg tudunk tenni néhány lépést a hit útján, anélkül, hogy bukással kellene szembenéznünk. Nagyon fontos látni ezt, hogy ez az időszak nem hiába való az életünkben, nem mindig csak úgy gondolkodni, mint a világi emberek, hogy a lényeg majd utána jön, hanem hogy ez is a lényeghez tartozik, hogy Jézus ezáltal formál bennünket. És a negyedik fontos üzenet, így áll előttünk, új eget és új földet várunk. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos elmondani, hogy a részleteket nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy fog kinézni az az élet, ami Jézus Krisztus visszajövetele után vár ránk. Van néhány érdekes kifejezés, például a Jelenések könyvében, vagy a Tesszalonikai levélben. De ez alapján nem tudjuk megrajzolni, úgymond a mennynek egy napját. Inkább az igazít el bennünket, amit Pálnál olvasunk, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Magyarul az új ég és az új föld az minden gondolatunkat és minden várakozásunkat meghaladja. Ha elképzeljük, hogy milyen a menny, akkor az sokkal szürkébb annál, már a mi elképzelésünk, mint amilyen a valóság lesz. És ez is egy hatalmas biztatás, vigasztalás a hívő emberek számára, hogy bírjuk ki azt, ami most van, vagy ami még ránk következik. Mert az, amit jutalomba kapunk később, az mindenért kárpótol bennünket. Tehát ezeket a vigasztaló üzeneteket adta át Isten Péter apostol által. Isten türelmes hozzánk, hogy az övéi megtérjenek. Jézus eljövetele, ha látszólag úgy tűnik is, hogy késlekedik, de biztos, meg fog történni, és megtörténik a helyreállítás. Isten ezt az időszakot felhasználja arra, hogy megszenteljen bennünket, és végül olyan jövő vár ránk, ami minden elképzelésünket meghaladja. Ezek olyan vigasztaló üzenetek, amelyekbe, ha belekapaszkodunk, akkor sokkal könnyebb elviselni a mindennap ránk váró kihívásokat. Végezetül azt a kérdést hadd tegyem fel, mit tegyünk annak érdekében, hogy ebben a vigasztalásban részesüljünk. Mert az üzenetek elhangzottak. De nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az üzenetek egyik fülünkön be, a másikon ki. Lehet, hogy véget ér a Biblia óra, és már nem is tudjuk visszaidézni, hogy miről volt szó. Nagyon fontos, amit Péter apostol ebben a fejezetben szinte mindenhol, az elején, a közepén, a végén megfogalmaz, és ez nagyjából úgy foglalható össze, hogy olvassuk az igét. Folyamatosan olvassuk az igét. Mert ezeket az üzeneteket újra és újra hallanunk kell. Magunknak is hirdetnünk kell az evangéliumot. És ezzel kapcsolatban olvasunk ilyen szép kifejezéseket rögtön az első versben. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat. Mondhatta volna Péter azt, hogy ti már mindent tudtok. Amit elmondok nektek, az tulajdonképpen nem újdonság, de szükségetek van rá, hogy újra és újra elmondjam, mert rövid az emlékezetetek. Sajnos, rövid az emlékezetünk. Az aranyharról mondják, hogy 8 másodperc az emlékezete. Mihelyt körbeúszza az akváriumot, újra azt gondolja, hogy milyen érdekes helyen élek, mert ilyet én még sosem láttam korábban. Nem tudom, így van-e, de az biztos, hogy az ember emlékezete is sokszor nagyon rövid. Történik velünk egy olyan csoda, egy olyan esemény, amire azt gondoljuk, hogy szólt hozzám az Úr. valamit megmutatott önmagából, az ő hatalmából, az irántam való szeretetéből, hűségéből, soha többé nem fogok kételkedni benne. Ezentúl úgy kelek, hogy tele lesz a szívem hálával, így dolgozom végig az egész napot, és így is fogok hálatelt szívvel lefeküdni. Aztán jön a következő nap, és már is azt érzékeljük, hogy valami elmúlt. Erre van szükségünk, hogy emlékeztetés által a mi tiszta gondolkodásunk felébredjen. Ugye folytatja Péter, eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Itt már azt mondja, hogy ne is csak azt nézzétek, amit én mondtam, hanem nézzétek az egész Ószövetséget, amit a próféták mondtak, amit az apostolok, tehát az Új Szövetséget, és itt a levelének a legvégén kitér még Pál apostolra is. Ugye egy szép mondatot mond vele kapcsolatban, megbecsüli őt, és a leveleire utalva ezt mondja, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Hát fején találta Péter a szöget, Pál apostol levelei nem könnyűek, nagyon hosszú körmondatok vannak benne, és aki akarja, könnyen félre tudja azokat érteni, de azt gondolom, hogy aki hittel közelít, ha nem is ért meg minden részletet, a lényeg nyilvánvalóvá válik előtte. És erre biztat minket Péter apostol, hogy ezeket az ígéreteket ne csak egyszer hallgassuk meg, hanem minden nap olvassuk az igét, hogy Isten ezekkel bátorítson bennünket, ezekben az időkben, közeledve vagy már az utolsó napokban élve, nagy szükségünk van arra, hogy ne a világ hangja töltse be a lelkünket, hanem Isten hangja adjon nekünk erőt minden naphoz. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Jézus, köszönjük, hogy amikor felemeltettél a magasba, és a te tanítványaid utánad néztek, egyszer csak megjelent egy angyal, és elmondta nekik, hogy ugyanígy fogsz majd visszatérni. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ígéret bizonyos. Köszönjük, hogy ezt az időszakot, amit igen nehéznek tartunk, és egyre nehezebb lesz, tudhatjuk, hogy egyszer majd véget ér, és megláthatunk téged színről színre. Urunk, köszönjük azt a csodát, amit elkészítettél számunkra ott a mennyben, és köszönjük, hogy az odavezető útnak is megvan a maga haszna. Nagyon kérünk, segíts, hogy meg tudjunk erősödni az evangéliumban, hogy meg tudjunk szentelődni, hogy az evangélium szolgáivá válhassunk, és hirdethessük megalkuvás nélkül a te ígédet mindenkinek. Kérünk, Urunk, hogy gyűjtsd össze a te népedet szerte a világról, és hadd tudj, taníts meg bennünket arra, hogy egy szívvel és egy lélekkel álhatatosan tudjunk hozzád fordulni, és téged képviselni ebben a tőled elfordult világban. Urunk, eléd hozzuk gyülekezetünket és annak minden tagját. Te látod, hogy különösen ezekben a napokban mennyi kihívással kell szembenéznünk, és milyen sokszor érezzük azt, hogy ehhez kevés a mi erőnk. Nagyon kérünk, hogy állj mellettünk, erősíts meg bennünket hitben a te lelked által, hadd tudjunk a veled való közösségben megnyugvást találni, és tőled útmutatást és erőt kapni minden egyes naphoz. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor.